Kedves testvérek, hitvallásunk a Heidelbergi KT 49. úrnapjához tartozó kérdését és feleletét olvasom, amely az úri imádság magyarázatát adja nekünk. Mi a harmadik kérés ebben az imádságban? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül, és így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hitvallását, mint az angyalok a mennyben. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, testvérek! Dicsőséges mennyei édesatyánk, ahogyan a Zsoltárban is énekeltük, vágyakozik a mi szívünk és lelkünk a te hajlékod után, azután, hogy újra együtt lehessünk, hogy láthassuk egymást, hogy beszélgethessünk egymással, egymás szemébe nézve. Kérünk téged, légy segítségül nekünk, hogy mindaddig, amíg ez nem lehetséges, hadd tudjunk türelemmel és bölcsen élni. És légy segítségül nekünk, hogy mindazodáig, amíg nem jöhetünk személyesen ide, hadd éljünk tiszta és szent módon, azzal a lehetőséggel, amelyet kegyelmedből mégis biztosítasz számunkra, hogy tudnélik ígédet halljuk és vegyük, hogy összetéve kezünket hozzád fohászkodjunk, hogy engedelmes élettel neked éljünk. Kérünk, Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy mit kell cselekednünk, és segíts bennünket, hogy megbecsülve a te tanításodat készek és engedelmesek is legyünk mindazt megcselekedni. Így kérünk téged mindazokért, akik bajba jutottak, akik betegek, hallgasd meg az ő könyörgésüket, mikor hozzád kiáltanak, és légy az ő gyógyítójuk. Kérünk téged megszomorodott gyászoló testvéreinkért, különösen azért a családért, akik e héten búcsúztak kedves szerettüktől. Forduljál hozzájuk, beszélj az ő szívükre is, és ne hagyd, hogy a te ígéd üresen térjen vissza hozzád tőlük. Légy megbátorítójuk mindarra, ami életükből még hátra van. Vigasztald és erősítsd őket. De fogad, Urunk, a mi hálaadásunkat is, a mi gyógyulásainkért. Fogad a mi hálaadásunkat azért, mert megőriztél, megőrzöl és megvédesz bennünket, úgy, ahogyan azt valójában nem érdemelnénk. És fogadd a mi hálaadásunkat azért, hogy újról és újra kegyelmesen ígédet közlöd velünk. Áldunk és magasztalunk téged az evangéliumért, az evangélium ismeretéért. Áldunk és magasztalunk azért a lehetőségért, hogy ebben az országban még szabadon szólhatjuk a te beszédedet és ígédet. Hívhatunk hozzád embereket. Kérünk téged, Urunk, taníts megbecsülni ezeket az alkalmakat és mindezeket a lehetőségeket. Most is arra kérünk, ígédet tedd érthetővé számunkra, hogy el ne vesszünk, hanem a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, akit érettünk küldtél, életet nyerjünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk most figyelemmel Isten igéjét az Új Szövetségből, a zsidókhoz írt levélből olvassuk a mai napon, a mai napra kijelölt szakaszból, amelyet Biblia olvasó kalauzunk olvasásra ajánl nekünk. a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből, a 4. verstől a 8. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncs kórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Kedves testvérek, a mai napon egy olyan szakaszát olvastam a zsidókhoz írt levélnek, amely miatt az egyház történelemben nagyon sokan elvetették ezt az írást, és amely miatt azt mondták, ez nem való a szent iratok közé. Mások félreértelmezték ezt a szakaszt, és e szakasz alapján kegyetlen egyházfegyelmi gyakorlatokat vezettek be a maguk idején. De talán a legtöbben azok vannak, akik értetlenek voltak és értetlenek maradnak azzal kapcsolatosan, amit ma olvastunk. A ma ige olvasója számára az a probléma, amely ebben a szakaszban elénk kerül, egy kérdés formájában ismerős. Ez a kérdés pedig így hangzik, ki lehet-e esni a kegyelemből? A ma embere így fogalmazza meg azt, amiről ebben a szakaszban Isten lelke kijelentést ad nekünk. És hát akik egy kicsit is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, tudják, hogy milyen sok vita, nézeteltérés van ezzel kapcsolatosan Isten népe között a mostani időkben is. Én hiszem azt, hogy Isten igéje nekünk adatott, érettünk adatott, és azért adatott nekünk, hogy általa értsük meg Istent, és egyben a mi emberi lehetőségeinket és kötelességeinket is. Azt gondolom, soha nem szabad azt gondolnunk, hogy az ige megérthetetlen. Hiszen Isten azt nekünk címezte a mi értelmünkhöz, ismeretünkhöz, képességeinkhez szabottan jelentette ki az ő örök igazságait. Ezért most is arra törekszem, hogy az ő lelkének világosságában érthetővé tegyem ezt a szakaszt a testvérek előtt. És ha végig gondoltuk ennek a szakasznak az üzenetét, majd látni fogjuk, hogy egyáltalán helyes-e az a kérdés, amit a szakasszal kapcsolatosan a ma embere megfogalmaz, ki lehet-e esni a kegyelemből. Mindenek előtt, ahogy erről már sokszor szóltam a testvéreknek, és amely szerint most is bátorítom a testvéreket, minden egyes ige szakaszt vizsgáljunk meg a bővebb, meg a szűkebb kontextusában. Ez a levél, az egész levél zsidó keresztjéneknek íródott, akik az időtájt, amikor ezt a levelet megkapták, nagy kísértések és próbák alatt voltak. Némelyek arra akarták őket rávenni, hogy a Jézus Krisztus által megszerzett, majd a Szentlélek erejével hirdetett evangélium befogadása által elnyert kegyelem mellé most kezdjenek törvényeskedő cselekedetek sorozatába, mert anélkül a kegyelem és az ő egész reménységük Jézus Krisztussal kapcsolatosan semmit sem ér. Ezért, mivel ebbe a kísértésbe, ebbe a tévtanításba gázoltak éppen, az író ebben a levélben Jézus Krisztus személyének újbóli bemutatásába kezd, de nem úgy, mint ahogyan megtették ezt már az evangélisták. Úgy mutatja be Jézus Krisztust, hogy bizonyítja az ő egyedülvalóságát, tökéletességét, és ezzel együtt elégségességét is. Maga a közvetlen szövegkörnyezet egy olyan szakasza ennek a levélnek, amelyben az író azt veti az olvasók szemére, hogy valójában már sokkal jobban kellene ismerniük ezt a Jézust, mint amennyire ismerik. A szent ismeretekben már felnőtté kellett volna lenniük. De mivel ez nem így van, ébreszti, serkenti őket, hogy restségükből, és a kiskorú gondolkozásuk miatti felesleges cselekedetekből keljenek fel, ocsúdjanak fel, és forduljanak oda az igazsághoz. Ebben az egységben kerül elénk ez a most olvasott néhány mondat szakasz is. Tehát olyanoknak íródik ez a néhány vers, akik valameddig már eljutottak a hit dolgában, és azért íródik, hogy őket a tovább lépésre ösztönözze. Mindezt azért teszi, mert ha ez nem történik meg, és az olvasói elfordulnak attól az igazságtól, és attól a személytől, akit megismertek, akiben kegyelmet nyertek, nos, az író meggyőződése szerint, ha ezt megteszik, menthetetlenül, azaz véglegesen elvesznek. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez az a pont, ahol ez a szakasz nagyon is közel kerülhet hozzánk is. Ahol már nem csak annak a régi közösségnek és gyülekezetnek szól ez a szakasz, hanem mindnyájunknak, akik ma az ige hallgatói vagyunk. És úgy kerül hozzánk közel ez a szakasz, hogy arra emlékeztet bennünket, hogy minden ige hallgatónak van vesztenivalója. Méghozzá óriási vesztenivalónk van, mert az igével, az evangéliummal mindenkinek kezdenie kell valamit. A befogadásnak és az evangélium elvetésének is megvan a súlyos következménye. Az egyikből áldás fakad, a másikból pedig átok. Én úgy szeretném azt, hogyha minden egyes ige hallgató életében áldássá lenne a hallott ige. Ezért is beszélünk erről a szakaszról, és most nézzük meg kicsit közelebbről, hogy mit is jelent az, hogy az egykori olvasók találkoztak az igével, illetve hogy a természetből vett képpel, ahogy elmondja az író, rájuk hullott az eső. Olyanokká lettek, mint a föld, amelyre ráhullott az eső. Mit jelent ez? A 4.-5. verset vegyük csak a szemünk elé, és ott találunk egy felsorolást ezzel kapcsolatosan. Azt mondja az író, hogy azok az emberek az ő írásának a célzottai, akik megvilágosítottak, megízlelték a mennyei ajándékot, részeseivé lettek a Szentléleknek, megízlelték Isten felséges beszédét, megízlelték a jövendő világ erőit. Ő hozzájuk szól az apostol. Mindazokhoz, akik ebbe a körbe tartoznak, de mindazzal, ami velük történt, nem helyesen élnek a továbbiakban. Egy kicsit nézzünk részletesebben is rá arra, hogy mit jelent ez. Megvilágosítottak. Nagyon egyszerű ennek a magyarázata. Jézus Krisztus azt mondja, ő a világ világossága. És azért beszél erről, mert amíg meg nem jelenik ő, addig a világban mi mindannyian sötétségben járunk. A megvilágosítatás azt jelenti, ez a kör találkozott az evangéliummal, találkozott Jézus Krisztussal. Az ő sötét világukba belépett. Isten az ő igéje az evangélium által. Megvilágosítattak. Másodszor megízlelték a mennyei ajándékot. Ezek az emberek azok, akik Jézus Krisztusról hallottak, akik talán már olvashatták az evangéliumot is, és belecsodálkozhattak az Úr Jézus Krisztus természet felettiségébe, az ő mennyei voltába. Belecsodálkozhattak az evangéliumokat hallva, olvasva abba, hogy Jézus Krisztus elhozta közénk a mennyet. Megízlelhették a mennyei ajándékot. Részeseivé lettek a Szentléleknek, mondja harmadszor. Ez azt jelenti, hogy Isten szent lelke munkálkodni kezdett köztük és bennük is. Hiszen Jézus Krisztussal és általa a mennyei ajándékokkal az ember csak akkor képes találkozni, és csak akkor képes ennek ízeit magához venni, ha a Szentlélek ezt munkálja. Jézus Krisztus nem tudjuk magunknak megálmodni, és amikor a mennyet magunknak elképzeljük, nagyon messze vagyunk az igazságtól. Csak egyedül Isten szent lelke az, aki, ha elkezd bennünk munkálkodni, akkor az ige által megízlelteti velünk az igazságot, a valóságot ezekkel kapcsolatosan. És azt mondja az író, hogy az ő olvasói már részeseivé lettek a Szentléleknek. Már hallották az evangéliumot, már bizonyságot tettek előttük hiteles emberek. Megízlelték Isten felséges beszédét. Amit eddig hallhattak ezek az emberek Isten igéjét, az az ószövetségi törvény volt. Az ószövetségi törvény pedig nagyon szigorú beszéde volt az Istennek, mert szüntelenül követelte ez a törvény az ítéletet, minden törvényszegőnek a büntetését. De ők megízlelték az Isten felséges beszédét, az ige testé lett, ahogy János ezt tanítja nekünk, a Szentlélek által, megismerték Jézus Krisztust, aki az evangélium, aki a kegyelem, egy isteni másfajta kommunikáció és beszéd, mint a törvény. Azt mondja a hallgatóinak, hogy ti megismertétek, meghallottátok az evangéliumot. Ti különleges kegyelemben részesültetek. És azt mondja, megízleltétek a jövendő világ erőit. A jövendő világ erőit. Azaz, így mondhatom a testvéreknek, láttátok az Isten győzelmét. Hogyan? Azt látták ezek az olvasók, hogy akik befogadják az Úr Jézus Krisztust, azok megszabadulnak a bűn kötelékéből. Azt látták, hogy akik befogadják az evangéliumot, a kegyelmet Jézus Krisztusban, azok megszabadítatnak a kötelékeiktől. Azok szabaddá lesznek életükben a bűn uralmától. Az eljövendő világ, ahogyan ezt a Biblia bemutatja nekünk, a menny világa, testvérek, a bűn nélküli világ, ahol nincs bűn és nem uralkodik a bűn. És bizony az olvasók megízlelték a jövendő világ erőit, amikor azt látták, hogy az evangélium befogadói fölszabadulnak a bűn köteléke alól, és immár szabadokká lesznek. Nagyon fontos, hogy értsük, ki az a kör, akihez most szól az író. Olyanokról beszél, akik mindezekben már részesedtek, mindezeket megízlelték és megtapasztalhatták. Úgy szeretném ezt a testvéreknek még közelebb hozni, hogy annak a körnek szól ez a mostani buzdítás, akik közel kerültek a tűzhöz. Megízlelték mindezt. Már nagyon közel vannak hozzá, Jézus Krisztushoz, a bűnbocsánathoz, a kegyelemhez. Már mindent érthetnek, de még nem az övék. Azaz minden adott számukra, csak dönteniük kellene. Csak dönteniük kellene. Mit mond az író? Mivel ebben a szakaszban arra serkenti az olvasókat, hogy keljenek föl, és lépjenek tovább a lelkiekben, azt mondja nekik, hogy ha nem engednek annak a világosságnak, azoknak az ízeknek, azoknak a kóstolóknak, amelyeket kaptak Jézus Krisztusban, ha nem lépnek tovább Jézus Krisztus felé, akkor így mondja, akkor el fognak esni. És ha elesnek, úgy folytatja, lehetetlen, hogy megújuljanak, és újból ilyen helyzetbe kerüljenek. Az elesés a Bibliában általában a vétkezést jelenti. És általában a teológiában kétféleképpen szoktunk beszélni a vétkezésről, az elesésről. Ez lehet részleges, vagy lehet egyetemes. Kezdem ez utóbbival. Az egyetemes elesés Ádámnak és Évának a vétke tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki hátat fordít az Istennek. Tudatosan hátat fordít az Istennek, nem néz szembe Istennel. A részleges elesés azt jelenti, hogy valaki ugyan már jó irányba halad, már Isten felé halad, de elbukik. Helyreállítatott, már tudja, ki az Úr, már halad is az Úr felé, mégis egy kísértésben elbukik, vétkezik. Ez a részleges elesés. Most az író nem általános bűnökről beszél, nem az egyetemes elesésről, vagy a részleges elesésről beszél, amelyekben sajnos nap mint nap elesik a hívő ember, hanem, ezt megismétlem, mert nem jól mondtam, és aztán csak zűrzavar keletkezik belőle, mert fontos. Szóval, most az író nem általános bűnökről beszél, nem egy hazugságról, egy lopásról beszél ezen a helyen, amelyekben sajnos nap mint nap elesik a hívő ember, hanem arról, hogy miután valaki megismerte az evangéliumot, elpártol attól, azaz hátat fordít annak a lehetőségnek, amit Isten fölkínál neki. Azaz, noha megízlelte ezeket, Isten kegyelmét, akár szívében érezte ezeket a mennyei ízeket, akár látta azokat mások életében, mégis tudatosan elfordul azoktól. Azt mondja az apostol, az író, hogy az ilyen ember menthetetlenné válik. Ebből nem lehet megújulni. A kontextus az, hogy bátorítani akarja a hallgatókat arra, hogy lépjenek tovább. És most úgy bátorítja őket, hogy arról beszél, hogy ha nem lépnek tovább, annak milyen súlyos következménye lesz az ő életükre nézve. Nem lehet megújulni belőle, azt mondja. Ha valaki ilyen közel került az Isten világához, ahogy erről szóltunk, megvilágosítatott, megízlelte a mennyei ajándékot, részeseivé lett a Szentléleknek, megízlelte az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de mindezekre nemet mond, azt mondja, nem lehet ebből megújulni. Miért? Megmagyarázza nekünk, mert az olyan lenne, mintha Jézus Krisztust maguknak, magának feszítené meg az embert. Hát ez megint egy hasonlat, amit meg kell értenünk. Jézust magunknak megfeszíteni egy hasonlattal ebben a szöveg összefüggésben annyit tesz, mint amikor egy ételt, amely ott van készen, nem akarunk elfogyasztani, ezért mit csinálunk vele? Letesszük a mélyhűtőbe, hogy majd máskor éljünk vele. Elspájzoljuk. Sokan úgy vélik, amikor találkoznak mindazzal, amiről itt az író beszélt, a világossággal, az evangélium tisztaságával, sokan úgy vélik, hogy majd később, életük végén foglalkoznak ezzel a dologgal. Majd akkor lerendezik Jézus a bűnbocsánat, meg a kegyelem kérdést az életükbe. Sokan vannak úgy, hogy jó, örülünk annak, hogy ezt tudjuk, hogy van örök élet, örök boldogság Isten országában, meg kárhozat Isten nélkül az örökké valóságig. De most nem foglalkozunk ezzel. Most mégis elfordulunk tőle. Majd egyszer, amikor mi alkalmasnak véljük az időt, vagy elérkezettnek látjuk az időt, akkor majd elővesszük a fagyasztóból, fölmelegítjük, és majd akkor élünk vele. Ilyenek azok, akik maguknak feszítik meg Jézus Krisztust. Ugyanis a kegyelem a Biblia szerint, kedves testvérek, nem jussunk és nem alapvető emberi jogunk, hanem Isten által felkínált lehetőség, amellyel akkor kell és lehet élni, amikor a kegyelemnek a birtokosa, Isten, azt felkínálja nekünk. Testvérek, a kegyelmet nem lehet elcsomagolni és lefagyasztani. A kegyelem egy élő dolog, amivel akkor és ott lehet élni, amikor a kegyelem birtokosa, adományozója, aki nem más, mint Isten, fölkínálja azt nekünk. A magyar ember szeret a vendégeknek mindig korlátok nélkül a kedvében járni. Gyermekkoromban, amikor alkalomattán Hollandiából vendégek jöttek hozzánk, édesanyám sütött számukra süteményt, és általában az akkor mindig ki lett eléjük téve, és addig volt előttük, amíg a tepsi tartott. Hát ezek a jó hollandok nem csak megízlelhették, a süteményt, hanem gyakran korlátlanul éltek is vele, így aztán egy tepsi sütemény gyakran egy étkezés keretében hirtelen el is fogyott. Amikor aztán a politika enyhülése következtében kijuthattunk Hollandiába, és ott bennünket is vendégül láttak, gyorsan megtanultuk, hogy a sutivel Hollandiában akkor kell élni, amikor kínálják, és annyival tudunk élni, amennyit akkor kiveszünk belőle. Mert a házi asszonyok, akik süteményes dobozokkal körbejártak, és miután mindenkit megkínáltak, lezárták a dobozt, és látványosan visszatették a szekrénybe. És ez azt jelentette, hogy aki vett, az jól járt, aki meg gondolkozni akart, meg szerénykedett, az várhatott másnapig, amikor esetleg újra előkerült az a doboz. Nos, testvérek, az író arra emlékeztet bennünket, hogy nincs mindig tálca sütemény elénk rakva, amiből akkor és úgy fogyasztunk, amikor mi azt jónak gondoljuk. Hanem arra emlékeztet bennünket, hogy a kegyelemnek van egy birtokosa, aki a kegyelmet megszerezte az ő fia Jézus Krisztus által, aki ezt a kegyelmet a maga idejében fölkínálja nekünk embereknek. Arra emlékeztet, hogy Isten ösztönzi a mi lelkünket, hogy fogadjuk el a kegyelmet, amikor a számunkra fölkínáltatik, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor örökre elvétetik tőlünk. Azt mondja, Isten öntözi a mi lelkünket, de ha abban nem terem csak tüske és bogáncs, ha nem születik reakció a mi szívünkben és életünkben, mindarra, amit Isten velünk és értünk tesz, akkor menthetetlenek vagyunk. Foglaljuk össze azt, amit ez az ige szakasz most nekünk megtanított, és ezzel egyúttal az eredeti kérdést is kiigazítjuk, és meg is válaszoljuk. Úgy gondolom, testvérek, hogy a kegyelemtől el lehet esni. Ez minden ige hallgatónak és mindazoknak a felelőssége és döntése, akik a leírt módon, ahogyan erről több pontban is beszélt az ige, találkoztak a kegyelemmel. Ha nem reagálunk erre a kegyelemre igennel, ha nem ragadjuk meg, akkor a kegyelemtől el lehet esni. A kegyelemből azonban, ha már elfogadta az ember, ha már benne van az ember, hiszem, hogy nem lehet kiesni. És erre megint csak nem az ember, hanem a kegyelem tulajdonosa, maga Isten, Jézus Krisztus a garancia. Mert az Úr ragaszkodik ahhoz, ami az övé. Jézus Krisztus világosan jelentette ezt, hogy ő egyet sem veszt el abból, amit neki adott az Atya. Nem mi vagyunk erre a garancia, hanem ő. Aki azt mondja, hogy akiket kezébe vesz, azokat onnan senki ki nem ragadhatja. Ő pedig nem azért vesz bennünket a kezébe, hogy aztán később elvessen. Benne vagyunk már a kegyelemben? Vagy csak a közelében vagyunk? Nagyon fontos kérdés ez. Én szeretném arra bátorítani a testvéreket, hogy válaszolja meg kiki közülünk, a maga életére nézve ezt a kérdést. Benne vagyok már a kegyelemben? Vagy csak a közelében vagyok? Ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, nem lehet azt tudni, hogy az ember megtérte vagy sem. Hogy vette a kegyelmet vagy sem. Akik benne vannak a kegyelemben, akik vették a kegyelmet, akkor, amikor ezt Isten fölkínálta nekik, azok arról tudhatják, hogy a szívükben viszont ragaszkodás születik Jézus Krisztus irányában. Nem csak úgy van, hogy Jézus Krisztus ragaszkodik ahhoz, ami az övé, ahhoz, amit a vérén megváltott, hanem úgy van ez, hogy a lélek munkája által mi is ragaszkodunk ő hozzá. És annak, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz, egyértelmű jele az, hogy igazat adunk Jézus Krisztusnak. Hogy engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak. És a világ élesedő helyzetei láttán, hadd mondjam, a mi engedelmességünk a halál árán is engedelmesség marad. Ha kell, azok, akik a kegyelemben járnak, életük árán is hűségesek ahhoz, aki az életével váltotta meg az életüket. Akik benne vagyunk a kegyelembe, tudjuk, hogy benne vagyunk a kegyelembe, mert ragaszkodunk, igazat adunk, engedelmeskedünk annak, aki nekünk megkegyelmezett. Akinek mindez nincs jelen az életében, az lehet, hogy a közelében van a kegyelemnek, de még nincs benne. Egyszer valaki azt mondta egy lelki gondozónak, nagy örömmel, hogy megtértem. Eldöntöttem, hogy én az Úr Jézus Krisztus követője leszek, és vagyok innentől kezdve. És akkor ez a lelki gondozó azt mondta neki, majd meg fogjuk látni. Ki fog derülni? Örülök annak, hogy te ezt most így mondod. De ki fog derülni, hogy ez igaz vagy sem? Ha látom a ragaszkodást, ha látom azt, hogy igazat adsz Istennek, ha látom, hogy ő mindennél drágább neked, Jézus Krisztus az evangélium, amit nem akarsz elengedni, ahhoz mindenképpen ragaszkodsz, akkor azt mondom, igen, megtértél. Ha igaz, hogy a kegyelemben vagyunk, akkor gyümölcsöt termünk. Isten jósága megszületik általunk és bennünk is. És gyümölcsözik bennünk. Erről beszél itt ebben a hasonlatban, amit a szakaszban olvasunk. Arra bátorítom tehát a testvéreket, akik hallották és halljuk a mi Urunk kegyelmes szavát, az evangéliumot, hogy döntsünk mellette. Miért? Mert van vesztenivalónk. Van vesztenivalónk. Van vesztenivalónk, ha nem döntünk mellette. De ne veszítsük el. Ne veszítsük el az életet, az Isten áldását, a mennyet. Add neki a szívedet, ahogyan az egyik énekünk mondja, bízd magad e kegyelemre. Segítsen ebben bennünket az Úr. Amen. Kedves testvéreim, a 300. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádságra. A 300. dicséretünk 3. és 4. versét, csak te kell lesz én, Uram. Vagyok, te igaz. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük meg neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi elsötétedett világunkba világosságot hoztál, és elhoztad a kegyelem lehetőségét, amelyet kínálsz is nekünk is gazdagon, szent lelked világosságában hirdetett ige és evangélium által. Magasztalunk téged azért, hogy bennünket is ezzel kerestél és keresel meg. És köszönjük, hogy bátorítasz arra, hogy engedjünk te neked, hogy legyünk egy kegyelem elfogadói, befogadói, hogy megtartassunk Jézus Krisztus te általad. Köszönjük, hogy intesz bennünket, hogyha ezt a kegyelmet ellökjük magunktól, ha hátat fordítunk te neked, akkor veszedelmünkbe rohanunk. Hadd kérjünk most különösképpen mindazokért, Urunk, akik itt a mi közösségünkben is régóta ott vannak a tűz közelében. Veszik és hallják a te kegyelmednek igéit, de nem adták még oda a szívüket te neked. Kérünk, légy hozzájuk továbbra is kegyelemmel, és könyörüljél meg rajtuk, hogy meginduljon a szívük arra, hogy elfogadjanak téged, és benned megnyugvásra és békességre lejjenek, életük és haláluk felől egyaránt. Kérünk, Urunk, mindazokért is, akik ez országban, oly sokszor és oly sok formában hallották és vették már a te kegyelmednek hírét, akik mások életében látták a megújulást, a megtérést, a szabadulást, de még mindig ellened vannak, és elfordultak tőled. Urunk, légy kegyelmes, könyörülj meg rajtuk, és hozzál ébredést az ő szívükbe, hogy el ne vesszenek örökre. Segíts meg bennünket, Urunk, akik tiéd lettünk, hogy a te jóságodat, ami teljes odaáldozásunkkal tudjuk te neked meghálálni és megélni. Ahogyan te is életedet adtad értünk, légy segítségül, hogy oda tudjuk adni mi is ez életünket te éretted. Köszönjük, Urunk, neked azt, hogy te elkészítetted tiéd számára a boldog eljövendőt, hogy azt ízlelteted meg velünk, amifelé vezeted a te népedet. Légy áldott ezért, hogy nem az ismeretlenre hívtál el és ösztönzöl bennünket, hanem mindarra, amiből már kóstolót is adsz nekünk ez életben. Segíts hát így, hogy hűségesek lehessünk te hozzád. Kérünk téged különösképpen azokért, akik hűségükben megpróbáltatnak. Kérünk téged egy németországi lelkész testvérünkért, aki bíróság előtt áll, azért, mert szeret téged, és hirdeti a te evangéliumodat. Tartsd meg őt kegyelmedben, erősítsd meg őt szívében és lelkében, s vele együtt mindazokat, akik az ő környezetében hisznek te neked, és engedtek te neked. De így kérünk magunkért, a mi népünkért is. Urunk, adj erőt, megélni hozzád tartozásunkat, és légy segítségül nekünk, hogy ne féljünk, ne rettegjünk, hanem hadd lássuk magunk előtt azt a jutalmat, amit senki el nem vehet mindazoktól, akik a tieid, akik igazat adnak és engedelmességgel dicsőítenek meg téged. Így segíts nekünk engedelmesnek maradnunk, mint halálig, engedelmesnek, hívőnek, alázatos gyermeknek maradnunk egész életünkben. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki saját személyes imádságát mondhatja el Isten előtt. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval, imádságos szívvel énekeljük a 463. dicséretünknek mind a négy versét. A 463. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Viszont látásra áldás békességet kívánunk szeretettel.